Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagy örömömre egy diákkutató körben ülhetek itt felkészítővel együtt. Köszöntöm nagy szeretettel Nagy Cirokné Magdolnát, illetve Jáger Teklát és Mészáros Rékát. A leányok a fazekasból indultak, Magdika segítségével ugye nagyon nagy hangsúlyt fektettek régóta a diák kutatásra és a tudományos munkára, és mindkét hölgy nagyon szép eredménnyel szerepelt az akadémián, vehették át a díjaikat, egy TIT versenyt nyertek meg. Köszöntelek benneteket szeretettel.
Én is üdvözlök mindenkit, Jáger Tekle vagyok.
Üdvözlöm a hallgatókat, Nagy Cirok Lászlóné vagyok.
Én is üdvözlök mindenkit, Mészáros Réka vagyok.
Azt gondolom, ez nagyon ritka ma, hogy diák kutatásban éveken keresztül szerepel valaki. Hogy indult ez a történet? Ugye most a Bibó 9. és 10-es diákjai vagytok, és ez a történet azért nem most ebben az évben indult, hanem még a fazekas általános iskolában Magdika segítségével.
Az, hogy tehetségponttá vált az iskola, az a tantestület egészének a figyelmét ráirányította arra, hogy a tehetségígéretek folyamatos gondozása, fejlesztése kiemelkedő jelentőséggel bír az iskolánkban. Az, hogy ezt módszertanilag úgy valósítsuk meg, hogy a gyerekek érdeklődésével találkozzon, ez 2015-ben erősödött föl azzal, hogy összegyűjtöttünk olyan területeket, amelyek érdeklik őket. Ezeknek a területeknek a feltárásában segítségünkre volt dr. Horváth Gábor, Halasról származott, jelenleg az ELTE professzora. Jött olyan mérhető, kutatható, érdeklődésre számot adó téma ötletekkel, amiket utána a gyerekekkel megbeszéltünk, és több témához, több kisebb, nagyobb csoport tanulóval hozzáfogtunk. Ezeknek a kutatásoknak az eredményéről a gyerekek beszámoltak. Erre jó lehetőség volt egyrészt a Kertvárosi Iskolának a természettudományos diákkonferenciája, ami városi szintű, valamint a Bibó Gimnázium által szervezett diákszimpózium, amelyik regionális szintű. És mivel itt ezek a gyerekek kimagasló sikereket értek el, ezért jött az ötlet, hogy magasabb szintű megmérettetésre jelentkezzünk, és itt találkoztunk azzal a lehetőséggel, hogy a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által fenntartott természetvilágának a diák pályázatára, amely esszé pályázat, dolgozzunk ki megfelelő minőségben és terjedelemben pályamunkákat, és nyújtsuk be. És hát ez a siker sem maradt el.
A beszélgetésre készülve említettétek, hogy tulajdonképpen az előző években az öveges versenyen is díjazottak első helyezettek, illetve hányadik helyezettetek is lettetek?
Én bejutottam az országos döntőbe tavaly, mikor 8-os voltam. Ott az országos döntőben második legjobb általános iskolás lány lettem.
Ez fantasztikus eredmény, Tekle eredménye. Réka?
Én is hasonló eredménnyel zártam az öveges döntőt. Azt hiszem, országos szinten általános iskolások között 12. lettem.
Országos versenyen ilyen szép helyezéseket elérni, ez fantasztikus eredmény. És hát, ahogy a tanárnő mondta, tulajdonképpen most egy esszét írtatok, és a TITA versenyen, amely tulajdonképpen egy országos verseny, az akadémián volt a döntő. Hát meséljetek, hogy mi volt a témátok. Kezdjük Rékával. Milyen témát választottál az esszéd témájául?
Igazából én már tavaly is részt vettem ezen az esszé pályázaton, és ott az eredményhirdetésen felhívták a figyelmünket arra, hogy örülnének ilyen jubileumi témáknak, és akkor Magdi néni javasolta nekem, hogy foglalkozzunk Eötvös Loránd munkásságával, hiszen 2018-ban emlékeztünk meg születésének 170. évfordulójára, ennek kapcsán tehát a tudós munkásságával és az Eötvös Inga szénhidrogén kutatásban való alkalmazásával foglalkoztam. Az eszköz alkalmazására találtunk példát lakóhelyünk közelében is, hiszen Kiskunhalastól 15 kilométerre fekszik Zsana, aminek nevét az 1979-es gázrobbanás és a nagy kapacitású gáztározó tette ismerté, és ennek térségében a földgáz utáni kutatások helyének meghatározásához kezdetben Eötvös Ingákat használtak.
Hát ez rendkívül érdekes téma, azon kívül valóban nagyon szorosan kötődik a városhoz, és ennek az esszének a terjedelme milyen volt? Milyen hozban kellett ezt elkészítened?
A pályázat azt hiszem azt írta, hogy maximálisan 20 000 karakter lehet. Ebbe elég nehéz volt beleférni, sokszor kellett rövidítenünk rajta, de végül sikerült.
Nagyon sok diáknak az okozna gondot megtölteni a 20 000 karaktert, nagy kutatás előzhette meg ezt a munkát. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Jágér Teklával, Mészáros Rékával és Nagy Cirok Lászlónéval beszélgetünk tovább a diák tudományos munkákról. Maradjanak velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést tovább. Vendégeim a diák kutatás területén alkottak nagyon szép munkákat, melyeknek díjazása a Tudományos Akadémia épületében történt. Vendégeim tehát Jágér Tekla, illetve Mészáros Réka, és hát elindítójuk, felkészítőjük, inspirálójuk Nagy Cirok Lászlóné. Réka elmondta, hogy milyen kutatási területen, mely eszével nyert tulajdonképpen. Most Teklát faggatnám, hogy mi volt ez az eszé, amelyet benyújtott.
Rékához hasonlóan én is a kultúrátsége témában indultam. Ebben a kategóriában olyan témákat várnak, amelyek valamilyen természettudományos szerkezet eredmény és egy művészeti alkotás közötti kapcsolatot tárják fel. Én nem tekintettem messzire, most a helyi értékeket helyeztük középpontba. A halasi csipkét és a szélmámot vizsgáltam olyan szempontból, hogy milyen hasonlóságok és milyen eltérések mutatkoznak a németalföldi, az itáliai, valamint a magyar példányokkal.
A szélmalmok közötti különbségeket vizsgáltad a különböző országokban, és a csipke?
Szintén, valamint külön rátértem arra is, hogy az egyes társadalmi hatások hogyan befolyásolják a csipkék maximumvilágát.
Értem. A külön díjazott lettél ezzel az esszével a természettudományos diákpályázatokon. Milyen különbségeket találtál? Ez nagyon érdekes lehet. Például a szélmalmokkal kapcsolatban a különböző országok között, ugye Itáliát, Németországot, illetve hát Halas és környéke Magyarországot vizsgáltad.
Úgy gondolom, hogy a hasznosításukban mutatkozik a legnagyobb eltérés. Itáliában főleg sóörlésre alkalmazták ezeket a szerkezeteket, hiszen tengerpart mellé épültek, főleg Nyugat-Szicília és Toszkána területén. Valamint Németalföldön a nedves kontinentális csapadékos éghajlat miatt ott a víz szivattyúzására használták, hogy a mélyföldek vízmentesítését elvégezhessék, valamint itt Magyarországon pedig a száraz kontinentális éghajlat miatt gabonatermelés volt, és ezeknek a szerkezeteknek a szerepük igazából a gabona megőrlésében nyilvánult meg.
Hiába eleink nagyon sok észre voltak megálltva, ahogyan reméljük mi is, tehát akkor egészen konkrét az országnak nagy hasznot hajtó dolgokra használták ezeket. A csipkékkel kapcsolatban is említetted, hogy a motívumok egészen mások. Mik inspirálták ezeket a motívumokat a különböző országokban?
Főleg a halasi csipkére tértem rá, amikor a társadalmi hatásokat vizsgáltam, mivel a halasi csipke rendkívül gazdag motívumvilággal bír. A 479 csipkét megszámoltam és kategorizáltam az alapján, hogy milyen motívumvilág jelenik meg. Nagyon érdekes, hogy eleinte a szecesszió jegyeit viselték magukon, majd a 40-es években, illetve az 50-es években megjelenik a kommunizmus, tehát a kommunizmus jelképe is megjelennek, valamint a 60-as években egyre csökkent a csipkevárók száma, de ők összefogtak, és itt főképp növény motivumokat alkalmaztak, és például néhány csipkevarró egy 1 méter átmérőjű csipketerítőt vart, annak ellenére, hogy kevesen voltak. A 70-es években szintén bővítésre szorult ez a motivumvilág, így díszítőöltésekkel próbálták orvosolni ezt, de új mintákat is kitaláltak, ilyen volt a szélmalom, és Boldog Béla malom elnevezésű terve munkajutalmat nyert.
Tehát akkor hiába maradtak kevesen, nem adták föl, hanem új és új motivumokat terveztek. Nyilván egy-egy ilyen munka nagyon nagy előkészületet és segítőket is igényel. Réka, említetted, hogy te ugye jubileumhoz kötődő munkát nyújtottál be, az Ötvös Ingáról kutattál, kik segítettek a te kutató munkádban?
Felvettük a kapcsolatot Gilic András olajmérnök úrral. Feltételeztük, hogy a kezdeti szeizmikus mérések szerepet játszottak a gázrobbanás kialakulásában, hiszen az ötvös inge után ilyen szeizmikus méréseket végeztek a feltárások helyének pontosabb meghatározásáért, de meggyőző érvekkel eloszlatták kételyünket. A kezdeti mérések veszélyesek voltak, de csak a robbanóanyag használata miatt. A gázkitörést a telep kiépítésekor elkövetett hiba okozhatta, valamint dr. Horváth Gábor átnézte az eszémet és esetleges módosításokat javasolt benne.
Hát igen, azért ilyen segítőkkel jó együtt dolgozni, gondolom, milyen érzés volt.
Megtisztelő volt. Miután dr. Horváth Gábor átnézte, egy kicsit rossz volt, hiszen azért volt benne hiba, de tudtam, hogy ha tökéletessé akarom tenni az eszét, akkor ezeket el kell fogadnom, és mindent megtettem.
És az eredmény nem is maradt el, milyen helyezést kaptál, amelyet a Tudományos Akadémián vehettél át?
Második díjas lettem.
Gratulálunk ezúton is. Egy picit zenével megszakítjuk a beszélgetést, és hamarosan Tekla segítőire térünk rá. Tovább folytatjuk a beszélgetést hamarosan Mészáros Rékával, Jáger Teklával és Nagy Cirok Lászlónéval a tudományos diák kutatásokról. Maradjanak velünk!
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetésünket a tudományos diákkutatásokról, eszékről, TIT pályázatokról, melynek külön díjasával, illetve országos második helyezettjével, Jáger Teklával, illetve Mészáros Rékával beszélgetünk, és hát az elindítóval, Nagy Cirok Lászlónéval, aki a Fazekas Általános Iskolában indította a két fiatal hölgyet, még a tudományos kutatások területén, amely már most 9-10-ben ilyen gyönyörű eredményeket hozott. Ott tartottunk, hogy Rékát kérdeztem, hogy kik voltak, akik segítették ebben a tudományos eszének a megírásában. Most Tekla van soron. Te a malmok szerkezetét kutattad, különbözőségeit Itáliában, Németországban, Magyarországon, illetve a csipke motivumokat. Neked kik voltak a segítőid, tanáraid, mentoraid?
Én is alkalmaztam az interjúkészítést. Igazából Hajdani, illetve volt csipkevarrókkal is beszélgettem, hogy minél több információt gyűjthessek a csipkevarrásról, valamint volt szerencsém egy malom tervezőt és malom építőt is meginterjúvolni, vele pedig a szélmalmok szerkezetével kapcsolatban beszélgettem. Emellett nekem is átnézte a kutató munkámat dr. Horváth Gábor professzor úr, és így tökéletesíteni tudtuk.
Említette Réka, hogy azért nehéz volt tudomásul venni, hogy mennyi hiba van egy-egy eszében, ugye első nekifutásra. Neked ez hogy működött?
Én is elfogadtam azokat a javaslatokat, amit professzor úr javasolt, és igazából próbálunk a hibáimra odafigyelni, hogy ezeket majd elkerüljem.
A tanulás folyamat természetes módon átadódik, hiszen ahogy a beszélgetésre készültünk, Magdika mondta, hogy Tekla és Réka ma már diák mentoronként működnek, és tőletek fiatalabb kortársaknak segítetek abban, hogy hogyan is kell egy tudományos munkát végezni. Hogyan lehet segíteni, és milyen kompetenciákat kell erősíteni azokban a diákokban, akikben látszik, hogy van érdeklődés egy-egy kutatási terület iránt? Hiszen ebben van mérés, van tudományos rész, ugye diák szimpóziumokon mutattátok be a munkáitokat, ott ugye meg kell szólalni, prezentációt kell készíteni, tehát egy nagyon sokoldalú tudásra van szükség, vagy képességre.
Igen, tanulnia kell ezt is egy pedagógusnak, hogy milyen jelek azok, amelyek előrevetítik, hogy valamelyik diák tehetségígéret és fejlesztése érdemes. Ugyanis az a fajta szemlélet, hogy egy feladatmegoldó versenyen indítunk egy matematikából, fizikából, kémiából jól teljesítő gyereket, ez ha fent marad, akkor sajnos rejtve marad jó néhány érdeklődő teljesítményre képes gyermek. Gardneri intelligencia területek, amelyeket vizsgálunk a tehetségpályázatok, tehetségprogramok során, amelyben ez csak az egyik, hogy logikai, matematikai intelligencia. A természettudományos tárgyak esetében is nagyon fontos a nyelvi intelligencia. Amikről most beszéltünk a két kislánnyal, az eszé formájában öltött testet, annak a diákkutatás folyamatnak és az eredményének a bemutatása, tehát itt a nyelvi intelligencia szükséges. aki díjazott lesz ezen az nemzetközi, mert határon túli magyar lakta területekről is voltak pályázók és díjazottak. Tehát aki itt díjazott lesz, annak be kell mutatnia. Tehát a Tudományos Akadémia felolvasó termében ki kell állnia, és a telt terem előtt prezentálnia kell saját készítésű bemutatóval, hogy mire jutott. Ez pedig egy úgy mondjuk interpersonális intelligencia, hogy kiáll, kapcsolatot felvesz a hallgatósággal, bemutat és esetleges kérdésekre válaszol. Tehát sorolhatnám, egyre több intelligencia terület az, amin oda kell figyelnünk arra, hogy melyik gyerek milyen területen érdemes a fejlesztésre. Arról nem is beszélve, hogy ennek fontosságát indokolja az is, hogy nem mindegyik gyereknek olyan jó a monotónia tűrése, hogy mondjuk akár 200 feladatot megoldjon, és egy öveges versenyen induljon, ahol zöme számítás a feladatoknak. Őket meg kell kínálni azzal, hogy kutassanak, írjanak. A másik oldal az inspirációra az, amit mi is alkalmazunk a tehetségpályázatainkban, mindig fut legalább két területen NTP-s pályázat az iskolánkban, az a kortárs csoport hatása. Azaz ne csak a pedagógustól hallják azok a gyerekek, hogy mit várunk el tőlük, hanem olyan mintaadó személyiségek közelébe kerüljenek, akik azonos korcsoport velük. Mi a gimnáziumokba tovább tanuló diákjainkat meg szoktuk szólítani, és hála Istennek örömmel el is fogadják a meghívásunkat, amikor ezekbe a kis tehetségműhelyekbe meghívjuk őket. Tekla mostanában volt velünk kétnapos budapesti NTP-s szakmai programon, Eltén voltunk, Csodák palotájában voltunk, Rika pedig a jövő héten tart velünk Szegedre, ahol szintén lesz egy ilyen tehetségprogramunk, és ott a többi gyereket megismerve, inspirálva, nekik ötleteket adva, buzdítva, motiválva erősítik azt a hatást, amelyet mi pedagógusok kívánunk kifejteni a gyerekekre.
Hát ez csodálatos, azt gondolom, sokkal hamarabb példaadó lehet akár egy olyan diák, aki már saját maga elmondja, hogy igenis le lehet küzdeni 200 feladatot, és utána arról lehet is beszélni. Innen folytatjuk a beszélgetést, arról fogom faggatni a hölgyeket, Rékát és Teklát, hogy akik ennyire ügyesek a reál tudományok területén, mekkora nehézséget jelentett számukra az, hogy ezt prezentálni is kell, el is kell mondani, ahogy említetted, egy nagy teremben sok-sok embernek, illetve a prezentációt is el kell készíteni. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Jáger Teklával, Mészáros Rékával és Nagy Cirok Lászlóné Magdikával.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk a mai beszélgetést Mészáros Rékával, Jáger Teklával, akik a Bió István Gimnázium 10, illetve 9-es tanulói, és hát a TIT természettudományos konferencián pályázatukkal második helyet külön díjat kaptak, és diák mentorként is dolgoznak, segítenek, és hát elindítójuk, segítőjük, mentoruk Nagy Cirok Lászlóné ül itt a stúdióban. Ott tartottunk a beszélgetésben, hogy alapvetően mindkettőtöknek az érdeklődése természettudományos. Általában, akik ezen a területen ügyesek, ugye ritkábban tudnak jól kommunikálni, prezentációt készíteni. Magdika, mondtad nekünk, hogy itt nagyon fontos szerepe van a pedagógusoknak és a példamutatásnak, hogy bizony több területen érdemes fejlődni. Réka, neked szegezem most a kérdést, hogy mennyire volt nehéz megszokni, hogy erről beszélni kell, erről kommunikálni kell, hiszen egy 20 000 karakteres esszét kellett írni, amelyet azután a Tudományos Akadémián el kellett mondani, prezentációt kellett készíteni. Szóval, hogy tanultál te meg bátran beszélni és ügyesen kommunikálni matekos agy létédre?
Már alsó tagozatban is indultam igazából például mesemondó versenyeken, és akkor megszokhattam ezt a szereplést, és mióta részt veszek ezekben a projektekben, az eredményeket mindig valamilyen módon bemutattuk a diák szimpóziumon, akár a kedvelesi diák konferencián, és igazából mondhatom, hogy már hozzá vagyok szokva ezekhez a helyzetekhez. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem izgulok, de már felkészült vagyok, és tudom, hogyha mindent megteszek, akkor nem lesz semmi baj.
Maga a prezentáció elkészítése mennyire nehéz, vagy ha összehasonlítjuk a bemutatással, hogy kell róla beszélni, vagy elkészíteni hozzá egy izgalmas és látványos prezentációt, melyiket kedveled jobban?
Igazából én szeretem az informatikát, így a prezentáció elkészítése is igazából öröm nekem, élvezem így összefoglalni a munkámat. Persze a 20 000 karakteres eszi lerövidítése sem könnyű, de megoldható.
Milyen hosszú ideig kellett beszélni egy-egy ilyen konferencián, amikor bemutatod a munkádat, tudományos kutatásod eredményét, hogy képzeljék el a hallgatók?
Például a Bibós Diák szimpóziumon körülbelül 10 perc áll rendelkezésünkre, de ezen a diák konferencián, ahol az eszénket kellett bemutatni, ott csupán 5 perc volt az, ami alatt bemutathattuk az eredményeinket.
Az eszét is nyilván bekülditek, illetve a maga bemutató is számít. Hogyan történik az értékelés? A kettőt együtt nézik, hogy működik ez?
Nem, itt előzetesen beküldjük az eszét, és ez alapján alakulnak ki az eredmények, és azok a tanulók, akik első, második vagy harmadik díjasok lesznek, ők kapnak lehetőséget a munkájuk bemutatására.
Hányan szerepeltek a kategóriádban?
Igazából szerintem 3-an adták elő a munkájukat.
Tehát akkor véletlenül nagyon sok pályamunka érkezhetett, amiből a előkelő 3 közé kerülhettél, és akkor elő is adhattad. Akkor már tulajdonképpen úgy utaztatok a Tudományos Akadémiára, hogy tudtátok, hogy mi az eredmény, vagy még nem?
Az eredményt nem tudtuk, csak kaptunk egy e-mailt, hogy díjazottak lettünk, és hogy szeretnék, hogyha bemutatnánk a munkánkat.
Mennyi ideig készültél magára a bemutatásra, Réka?
Mivel ezt a témát már a Diák szimpóziumon is előadtam, így az összefoglalása könnyebb volt. Természetesen még át kellett néznem, hogy mit is szeretnék mondani, de már kevesebb időt igényelt az erre való felkészülés.
Értem, tehát akkor egyik verseny bemutató segíti a másikat. Tekla, honnan meríted az erőt, hogy szépen elő is tud adni, ne csak a magát a bizonyos szempontból unalmasnak tekinthető sok-sok kutatást, nem is unalmasnak, a monotónia tűrésről beszéltünk itt, hogy matekos vagy, kutatás, ehhez képest előadni. Szóval honnan?
Valószínűleg a fitness adja nekem ezt a kitartást és ezt a kiállást az egyes bemutatók során. 7 éve üzem a fitness sportágat, és ez rengeteg mindenre megtanított, és amikor kiállok, akkor könnyen le tudom győzni a lámpalázat, és valószínűleg ez a sport is segít.
Milyen érzés volt a Tudományos Akadémián, a Diák szimpóziumon, de akkor véletlenül nem okozott nagy nehézséget?
Nem, 10 percben kellett nekem is összefoglalnom a kutatásomat. Pont belefértem, talán még egy kicsit át is léptem, de ez nem jelentett olyan nagy problémát, de nem izgultam emiatt. Persze a természetes izgulás az bennem volt, de nem különösképpen.
Nagy-nagy segítség lesz ez nektek majd az ezután következő vizsgákon, illetve megmérettetéseken. Magdika, befejezésül, itt közben a szünetben beszélgettünk, hogy tulajdonképpen már készülnek az újabb TIT munkák. Mik lesznek az ötletek, mik lesznek a kutatási területek, amik felé esetleg irányítani, segíteni fogod akár kettőjüket, Teklát és Rékát?
Rékával még nem döntöttük el, hogy mi lesz az a terület, ami egyben elmélyülten kedve lesz kutatni. Teklával volt néhány ötletünk, abból úgy látszik, most már fennmaradt a rostán az egyik. Gondolkodtunk először a Holddal kapcsolatban, Asimov könyvét ajánlottam Teklának, elolvasta, és tényleg adódtak ötleteink, de rájöttünk, hogy nincsenek eszközeink ahhoz, hogy mi komolyan valami újat tudjunk mondani a témában. Viszont egy általam már kutatott témát gondol ő tovább, a természettudományos tévhit. Vizsgáltam már több ezer tanuló körében, illetve felnőttek körében is, és ezt gondoljuk tovább. Tekla kedvet kapott ahhoz, hogy korokon átívelve, ókori, középkori, újkori és napjaink természettudósai találmányai, nevükhöz fűződő felfedezései, törvényei keletkezését megvizsgálja, esetleg levéltárban is, ez megint egy újszerű kutatási forma lehet, kevésbé élményszerű, viszont nagyon izgalmas téma, hogy megnézi, hogy mi az igazság, ott milyen tévhitek vannak, amelyeket vallunk. Ott döntöttünk, szerintem Teklával egymásra néztünk az akadémia felolvasó termében, amikor mondta ott a zsűriből az egyik értékelő, hogy itt van szembe a Duna túloldalán az országos levéltár, és ott nem is tudom, Tekla, valami borzasztó nagy százalékot mondtak, talán 80% fölött, hogy nem volt még forrásként felhasználva ott lelhető anyag, és fölhívták a figyelmünket, hogy ez milyen kincses bár. Tehát adott az új téma, ötlet és kutatás módszertani eljárás.
Nagyon szépen köszönjük a beszámolót. Azt gondolom, hogy a legizgalmasabb terület kutatni, és ennek a módszertanát megtanulni és előadni, tudni pedig fantasztikus kincs. Kívánok nagyon sok sikert továbbra is a lányoknak, illetve a pedagógusnak további erőt a lelkesítéshez. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük a lehetőséget.
Nagy Cirok Lászlónéval, illetve két fiatal hölgyel, Mészáros Rékával és Jáger Teklával beszélgettünk. Aki lemaradt a beszélgetés elejéről, feltétlenül hallgassa meg az ismétléseket. Köszönjük, hogy velünk tartottak.